Jó napot kívánok! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a reggeli monitor beszélgetéseiből válogatunk. Először az elmúlt napokban az online teret érintő rendszer szintű problémákkal foglalkozunk, mint például a Meta platformjainak meghibásodása. Aztán fókuszban a gasztronómia. Egyrészt a hazai húsipar nem túl kedvező helyzetéről hallhatnak, majd egy olasz séffel beszélgetünk az Olasz Külkereskedelmi Intézet által szervezett Szirha élelmiszer kiállítás apropójából. Tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Leállt a Facebook, globális jelentőségű internetkábelek hibásodtak meg, és fontos uniós határidő járt le. Ez csupán néhány az elmúlt napok legfontosabb tech vonatkozású hírei közül. A HVSE szakújságírója elmondta, a Meta meghibásodása sokkal érzékenyebben érintette az európai felhasználókat. A részletekről Kói Tamást Molnár Gábor kérdezte.
Mi történt egészen pontosan a Metával? Egy elég komoly leállásnak lehettünk szemtanúi.
Kedden amerikai idő, keleti parti idő szerint 10 órakor, ami magyar idő szerint nagyjából 17 órának, délután 5 órának felel meg, egy komolyabb műszaki hiba keletkezett a Meta háttérrendszereiben, ami a cég összes platformját és szolgáltatását érintette, beleértve a Facebook közösségi oldalt, az Instagramot, a Threads nevű ugye új szolgáltatást, ami tavaly indult csak el, illetve a WhatsApp nevű azonnali üzenetküldő chat platformnak a működésében is, és a Messengernek a működésében is problémákat okozott. A felhasználók azt vehették észre, akik használni szerették volna ezeket a platformokat vagy alkalmazásokat, hogy kilépte őket a rendszer, olyan volt, mintha kijelentkeztek volna az applikációból, és ha megpróbáltak újra bejelentkezni az ismert jelszavukkal és felhasználói nevükkel, akkor már azt írta ki a rendszer, hogy műszaki hiba miatt ez nem lehetséges. Ugye sokan ezért azt gyanították, hogy esetleg feltörték az eszközüket, a mobiltelefonjukat, vagy a számítógépüket, és megpróbáltak jelszót változtatni. Ugye ez sem lehetséges ilyen esetben, vagy ez sem volt lehetséges ilyen esetben, de sok helyen fel is hívták erre a figyelmet, hogy ne is tegyen ezt most senki, hiszen a Meta viszonylag hamar közölte, hogy egy nem várt műszaki hiba lépett fel ezekben a hálózatokban.
Nem meglepő, nincs új a nap alatt, ha azt mondom, hogy azon nyomban napvilágot látta különböző konspirációk, különböző összeesküvés elméletek, és hát a SuperCAD az erre egy kiváló apropót jelentett és adott, ugye az amerikai elnöki előválasztásnak egy nagyon fontos szakasza volt kedden. Volt-e ennek a leállásnak, vagy lehetette ennek a leállásnak bármi köze ehhez az eseményhez?
Igen, sokan párhuzamot mondtak a kettő között, sokan azt spekuláltak, vagy arra gondoltak, vagy azt sejtették-e mögött a leállás mögött, hogy valóban köze lehet ez a SuperCAD-hez. Ugye itt azt látni kell, hogy itt a Facebook olyan szinten, vagy az egyéb közösségi, metaközösségi platformok olyan szinten lehetnek érintettek, hogy az elnöki jelöltek, illetve a politikai stábok, azok ugye értelemszerűen Facebookon keresztül is megszólítják ilyenkor a potenciális választókat, szavazókat, és hát nyilván ebben az időszakban ezt nem tudták megtenni. De aztán kicsivel a leállást követően a Fehérház kiadott egy nyilatkozatot, a Fehérház Nemzeti Biztonsági Bizottsága, amiben azt írták, és azt nyilatkozta ennek a bizottságnak a szóvivője, hogy nincs rá bizonyíték, hogy rossz indulatú külső aktor hatására történt volna ez a leállás, magyarul nem kibertámadás állt ennek a leállásnak a hátterében.
Nem csak ezért volt különösen érdekes a keddi nap, és leginkább a Meta életére vonatkozóan, hanem azért is, mert egy fontos határidő járt le ezen a napon. Ugye a digitális piacokról szóló jogszabály követelményeinek teljesítése, ez egy EU-s jogszabály, ez járt le kedden. Mit érdemes erről tudni, illetve talán a Meta kontextusában arról lehetne beszélni, hogy ők hogyan felelnek meg ennek?
Ilyet az Európai Unió hosszú évek jogalkotói folyamata után végre valahára létrehozta ugye tavaly a digitális piacok működéséről szóló jogszabály csomagot, ami gyakorlatilag ugye azt hivatott elérni, hogy egy olyan működési környezetet biztosítson a digitális iparágban dolgozó cégek számára az Európai Unióban, mely egy ferebb versenyt, egy kiegyenlítettebb piacot eredményez, és megpróbálja letörni ezeknek a tradicionálisan nagy technológiai monopóliumoknak, mint amilyen például a Meta, vagy éppen a Google, vagy a Microsoft, vagy éppen az Apple. a dominanciáját. És hát valóban itt volt egy határidő, ami nem kedden, hanem a szerdai nap jár le egész pontosan. Ugye itt az Európai Unió március 7-ig adott határidőt ezeknek a nagy cégeknek arra, hogy megfeleljenek az ebben a jogszabályban foglaltaknak. És a meta kontextusában leginkább két esetet, vagy két jogállást érdemes kiemelni, vagy megemlíteni. Az egyik az, amit már tapasztalhattak a felhasználók novembertől, hogy Metának kötelezően lehetővé kell tenni azt a Facebook, illetve az Instagram közösségi platformjain, hogy a felhasználók reklámok nélkül érhessék el ezeket a platformokat, egész pontosan anélkül, hogy a Meta nyomon követné az ő böngészési tevékenységüket, és ez alapján targetált hirdetéseket szolgálna ki nekik. És ugye ebből lett egy komoly felháborodás is tavaly novemberben, amikor kiderült, hogy azért, hogy a Meta ne kövesse ezeket a felhasználókat, azért ugye pénzt kér. Itt ugye volt egy 10 eurós előfizetés, amit novemberben bevezetett a cég. Ugye aki nem akar reklámokat látni a Facebookon vagy az Instagramon, annak ennyi pénzt kell fizetnie minden hónapban. Ezt már ugye bíróságon is támadták jogvédők és fogyasztóvédők is. Most az ugye egyelőre még a jogi procedúrák azok még nem zárultak le. Ez az egyik olvasata a DMA-nak, ennek a Digital Markets Act nevű jogszabálynak a Meta szempontjából. A másik pedig az, hogy ugyanez a jogszabály előírja azt a nagyon nagy eléréssel rendelkező kommunikációs platformok, chat platformok számára, hogy legyenek átjárhatók. De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha mondjuk valaki WhatsAppot használ, akkor annak mondjuk tudjanak üzenetet küldeni a Viberes ismerősei, vagy a Messengeres ismerősei. Ugye a Messenger meg a WhatsApp esetében még viszonylag egyszerű a történet, hiszen egy azon cégcsoporthoz tartozik mindkét szolgáltatás, ugye a Messenger is és a WhatsApp is a Metához tartozik, de itt ugye leginkább ezt a két szolgáltatást érinti ez a kötelezettség, ami ugye elvileg azt a célt szolgálja, hogy a kisebb platformok, ahol nincsen sok százmillió felhasználó, azok is életképesen tudjanak működni az unión belül. Ne kelljen azért feltétlenül valakinek feltelepítenie az okostelefonjára, vagy a számítógépére egy WhatsAppot, vagy egy Messengerre beregisztrálnia, mert az összes ismerőse ezt használja. Nem, ő tudjon velük kommunikálni adott esetben Viberen, Telegramon, vagy bármilyen szignálon, bármilyen kisebb üzenetküldő applikáción keresztül.
Az elmúlt percekben Koi Tamást, a HVSV szakújságíróját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Soha nem fordult még elő, hogy a hazai húsipar nagy ágazatai egyszerre küzdöttek teljesítmény visszaeséssel. Tavaly mind a húsfeldolgozás, mind a húskészítmények előállításának volumene 15%-kal csökkent, ez többszöröse az ipari átlagnak. Az okok között szerepel a belső fogyasztás csökkenése, az export visszaesése és az élősertéshús árának soha nem látott emelkedése a nemzetközi piacokon. A folyamat az ágazat egy részét veszteségessé tette, hiszen az emelkedő költségeket nem tudták beépíteni az értékesítési árakba. A húsipari ágazat szokásos húsvét előtti sajtótájékoztatóján Péli Nagy Kata, a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökével, Éder Tamással beszélgetett.
A KSH egyik legfrissebb jelentése a 2023-as gazdasági eredményekről. Az egész évet tekintve 0,7%-os volt a GDP visszaesése. A mezőgazdaság még viszonylag jól teljesített, de maga az ipar meglehetősen nagy recesszióban volt. Az ön adatai szerint az iparágon belül is 11%-os volt az élelmiszeripar, és ennél még nagyobb, 15,7%-os volt a húsipar visszaesése. Nem kell nagyon találgatni, hogy mi lehetett ennek az oka. Az infláció visszafogta a fogyasztást, és milyen eredményeket lát a húsiparon belül is?
Az élelmiszeripar több mint kétszer akkora visszaesést produkált, mint az ipar egésze. Ez is egy évtizedek óta nem látott dolog. De ezen belül a húságazatnak két nagy fontos alágazata a húsfeldolgozás és tartósítás, tehát amelyik a tőkehúst állítja elő, vág és tőkehúst állít elő, és a húskészítmény előállítás még gyengébb évet zárt, 15% körüli visszaesést produkált volumenindexét tekintve mindkét ágazat, ami gyakorlatilag 2000-es évek eleje óta, amióta ilyen összefüggésben a statisztikai számok nekünk rendelkezésre állnak, nem fordult elő. Tehát, hogy mind a két alágazat a húsiparon belül ilyen egyszerre ilyen drasztikus visszaesést mutasson.
Nézzük akkor az okokat, ugye én már említettem a belföldi fogyasztás csökkenést.
Nyilván a reáljövedelem csökkenésből fakadó élelmiszer kiskereskedelmi forgalom csökkenés, és hát ezen belül a húsfogyasztás és húskészítmények fogyasztásának csökkenése az, ami az egyik legfontosabb ok. A belföldi értékesítésünk drasztikusan csökkent. De hozzá kell azt tennem, hogy az élelmiszer kiskereskedelmi forgalom csökkenése az lényegesen kisebb volt, mint egyrészt az élelmiszeripar belföldi értékesítésének csökkenése, másrészt a húsipar belföldi értékesítésének csökkenése. Tehát a fogyasztó kevesebbel vásárolt kevesebb terméket, mint amennyivel az ipar belföldi értékesítése csökkent. Vagyis a fogyasztók kosarában sajnos a magyar termékeket, és a húskészítményekre és a húsokra is nagyon igaz, nagyobb arányban tette ki az import.
Hogy áll az export? Mert ugye az értékesítés másik csatornája a belföldi fogyasztáson kívül ugye az export, de hát amennyire látjuk, a külföldi felvevőpiacok sem voltak igazán virágzó állapotban.
Ebben a tekintetben is szinte példanélküli az előző év. Az elmúlt két évtizedben nagyon sokszor fordult az elő, hogy a belföldi kereslet problematikája az nehézséget jelentett ugyan az ágazatnak, de azt exporttal tudta kompenzálni, az export szinten tartásával, vagy akár kis emelésével. Hát a tavalyi év sajnos ezen a területen is rendkívül negatív tendenciát hozott. Az ágazat gyakorlatilag ugyanolyan mértékű, vagy közel ugyanolyan mértékű export visszaeséssel szembesült, mint amilyen a belföldi értékesítésének visszaesése volt. Ez nyilván részben fakad abból, hogy azért máshol sem nőtt a húsfogyasztás az elmúlt évek során, vagy az elmúlt évben, tehát a hagyományos piacainkon itt az Európai Unióban máshol is azzal szembesülnek az értékesítők, a vágóhidak és a húsfeldolgozók, hogy a fogyasztás csökken, nem olyan mértékben, mint nálunk, de csökken. Ez pedig a mi export értékesítéseinket is negatívan befolyásolja, de összességében a kép ismétlem viszonylag szomorú.
Azért van itt egy-két bizarr jelenség, és erre ön is fölhívta a figyelmet, az, hogy az élő sertéshús világpiaci ára az egészen magas volt. Mennyiben befolyásolta ez a piacot?
Önmagában a forgalom csökkenés mellett pont ez okozta a legnagyobb problémát az ágazatnak. Tehát tavaly, ahogy itt a kérdésében ön is utalt rá, történelmi magasságba ment az Európai Unión belül az élő sertés ára. A magyar piacra az úgynevezett német jegyzés van óriási hatással. Németország közeli, nagy előállító és a magyar élősertés piacot meghatározó piac, úgyhogy a magyar árak az ottani árakat lekövetik. Nagyon sok vágóhíd esetében a szerződésben valamilyen formában meg is van jelenítve a német jegyzésre való hivatkozás.
Van valami oka? Mi volt ennek a kézzelfogható oka?
Alapvetően az állatállomány drasztikus csökkenése Nyugat-Európában áll emögött. Tehát az élősertés kínálat csökkentése, és a vágóhidak próbálták a kapacitásaikat úgy, ahogy kihasználni, tehát keresték a disznót, és alacsonyabb állomány mellett fölverték az árakat. És hát ezzel szembesült a magyar húsipar is, a magas ár bejött természetesen Magyarországra is az élősertés esetében, de ezt a magas árat nem tudta az húsipar az értékesítési áraiba teljes egészében érvényesíteni. Azon termékek esetében, amit a KSH megfigyel, a 2022. decemberi és a 2023. decemberi fogyasztói ár között alig van különbség. Miközben az önköltségeink sajnos drasztikus mértékben növekedtek.
Nézzük akkor, hogy hogyan alakul majd a húsipari vállalatok jövedelmezősége.
Egészen biztosak lehetünk abban, hogy az előző évieknél érdemben rosszabb mutatókat fogunk látni, húságazati összesítésben is, de hogyha az egyes cégeket nézzük akkor is, sajnos én biztos vagyok abban, hogy jó néhány húsipari cég veszteséggel fogja a tavalyi évet zárni, tehát a negatív tartományban lesz az eredmény kimutatáson a szám vége, ami hát bizony a közeljövőre nézve is rengeteg kérdőjelet vett fel.
Éder Tamást a Magyar Húsiparosok Szövetségének társadalmi elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Fekete tintahalas szépiás risottó. A pármai székhelyű Alma Főzőakadémia tanára szerint az ilyen és ehhez hasonló reformételek jelentik az olasz gasztrokultúra jövőjét. Az Olasz Külkereskedelmi Intézet meghívásában a Szirha élelmiszer kiállításra Magyarországra érkező Stefano Scarzo szerint egyre több szokatlan ízkombináció fedezhető fel a taján ételekben is. Molnár Gábor a pármai sonka titkáról és a pizza ananászos változatáról is kérdezte a séfet.
Nem kezdhetek mással, és lehet, hogy nem teljesen ide vág, de ugye az ön főző akadémiája, ez egy pármai székhelyű akadémia. Mi a pármai sonka titka? Árulja el nekem.
Az igazi titka Pármának a klímája és a földrajzi elhelyezkedéséből fakad. Ugyanis az igazi hozzávalója, ami miatt ezt a sonkát kizárólag sehol máshol csak Pármában lehet megtalálni, az bármennyire is furcsán hangzik, az a köd, ami ott van, az a nedvesség, ami ott van, tehát nem elég bizonyos időciklusig érlelni, hanem ezek az alapvető klimatikus hozzávalók adják azt a különleges ízét ennek a sonkának.
Tehát akkor én otthon nem is tudnám ezt elkészíteni a saját konyhámban, mert nincsenek meg ezek a klimatikus viszonyok, jól értem?
Tetszenek, akkor kicsit pontosítok, hogyha megvan az a kellő nedvességfaktor, és köd is egyébként, ami kell hozzá, akkor lehet sonkát készíteni, jó minőségét is, például Spanyolországban készítenek, de az nem pármai sonka lesz, hanem más típus.
Térjünk rá egy másik dologra, ami nagyon érdekel, ez pedig az, hogy hogyan zajlik az önök iskolájában az oktatás.
Nagyon nehéz lenne összefoglalni, azért is, mert nagyon sok tanfolyamunk van számbélileg, ugyanakkor ezek nagyon különböznek egymástól, ugyanis szinte mindegyik nagyon személyre szabott, vagy kis csoportra szabott. Jelenleg 800 hallgatónk van. A honlapunkon egyébként elérhetők az összes szolgáltatásunk és kurzusunk is. Én az érdeklődőknek mindenképpen javasolnám, hogy az Alma honlapját keressék föl. Ráadásul ezen belül találnak angol nyelvű leírásokat is, hiszen angol kurzusokat is indítunk. Ez az ICP, vagyis International Kozsányi program keretében. A világ minden részéről érkeznek hozzánk hallgatók, jelenleg Dél-Kelet-Ázsiától Mexikóig rengetegen követik ezeket a tanfolyamainkat, ahol nem csak angol nyelven, hanem angol szakkönyvekkel készítjük fel őket.
Ez egyfajta nemzetközi egységet feltételez. Ezért is vannak itt most Budapesten, hogy minél több emberhez eljusson az, amit az Alma nyújtani tud?
Igen, abszolút mértékben ezt is szeretnénk üzenni a jelenlétünkkel. Éppen nemrégiben nyitottunk egy fiókintézetet Bangkokban, ez is egy nemzetközi intézet, ahol tanfolyamokon vehetnek részt. A tájföldiek maguk kérték, hogy ott nyissunk egy fiókintézetet. És most Budapestről, ebben a csodálatos városban is azért jöttünk, hogy ezeket az adottságainkat és értékeinket és lehetőségeinket megmutassuk.
Mit fog elkészíteni Stefano Scarzo a Szirha Budapest rendezvényen ezúttal?
A mai napot teljes egészében a risottónak szenteltük, az első cooking showban, amely nem régen ért véget, akkor egy fekete tintás szépies risottót tálaltam, készítettem el, amelyet burrátával, illetve konfitált paradicsommal szolgáltam föl. A délután folyamán most néhány perc múlva kezdjük a mai napi utolsó sonkat, amikor pedig a risottót és a pizza marinárát próbáljuk majd provokatív módon vegyíteni. A további két napon is lesznek majd főzősok, egyik napon a frissen készített tésztára fókuszálunk, egy másik nap pedig egy előételt és egy második fogást fogunk elkészíteni.
És ha már provokáció és pizza, én is föltennék egy kicsit provokatív kérdést, mi a véleménye az ananászos pizzáról? Egyáltalán elfogadja ennek a létezését?
Én nagyon finom és diplomatikusan úgy fogalmazok, hogy az ananászos pizza ez nem egy provokáció, inkább csak egy tisztelethiány maga az étel és a konyha iránt. Nem akarok mást mondani erről, csak annyit teszek hozzá, hogy a saját magam konyháját és hagyományát igyekszem nem megerőszakolni, mint ahogy gondolom, hogy ez természetes minden más nemzeti konyhára is. A magyarok sem örülnének, hogyha hagyományos ételeiket nem megújítólag változtatnák meg, hanem szó szerint megerőszakolnák.
Stefano Scarzo séfet hallották.
És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Pár perc múlva hírek itt a Trend FM-en Imre Lőrinccel. Ha tehetik, maradjanak velünk.